Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Ez itt a Partcafé, a Balaton hangja. A mikrofonoknál változatlanul Mihálovics András
és Prinzinger Péter. Én is mindenkit üdvözlök. Különleges adásunk van, ugyanis még támogatónk is van, ez eddig nem fordult elő, úgyhogy köszönjük szépen a Szerencsejáték ZRT-nek, hogy segítségével hozzájárult, hogy ez az epizód elkészüljön. És akkor egy olyan témát hoztunk mára a hallgatóságnak, amiről érintőlegesen nagyon-nagyon sokat beszéltünk már, de úgy magát a velejét azt nem boncolgattuk, ez pedig a 4 évszakos Balatonnak a koncepciója, gondolata, víziója. Ez mennyire csak egy szlogen, Péter, vagy mennyire maga a realitás? Hogy látod?
Ma már elmondhatjuk, hogy ez a valóság. Vannak ősszel-télen, tavasszal nyitva tartó szolgáltatók, ősszel-télen, tavasszal szándékosan erre az időszakra tervezett fesztiválok, programok, és hát azt látjuk, a szolgáltatók körében egyre többen vannak, akik törekednek a 4 évszakos nyitvatartásra. Amikor tavaly az őszi kampányunkra készültünk, és átvizsgáltuk a turisztikai vállalkozások weboldalait, Google profiljait, social media oldalait, akkor ebből egy olyan gyűjtést állítottunk össze, amiből az látszott, hogy 1600 vállalkozás biztosan nyitva van ősszel és télen, és még ehhez hozzávehetünk 4-500 olyat, aki olyan értelemben nyitva van egész évben, hogy mondjuk minden héten nyitva van csütörtöktől vasárnapig.
Hogy lehet ezt az emberekhez eljuttatni, ezt az üzenetet, hiszen a puding próbálja mégiscsak az evés, úgy fog működni ez a koncepció, hogyha tényleg van lent ember a Balatonnál, és nem csak a lubi-lubit, a lángosozást, a hekket látjuk a Balatonban, meg a nyarat, a vakációt, a fürdést.
Egyrészt ezt a gondolatot, ezt régóta sokan képviselik. Tehát nem tavaly vagy tavaly előtt hangzott el először az, hogy 4 évszakos Balaton, vagy egész éves Balaton, vagy 365 napos Balaton. Körülbelül 20 éve hangoztatja ezt a különböző kommunikációs csatornái 8-10-12 balatoni szakmai szervezet. Másrészt, amióta ugye felrobbant a közösségi média, és az eseményeken résztvevők minden elképzelhető élményüket megosztják képek és videók formájában, azóta ugye közelebb került az átlag felhasználóhoz egy-egy ilyen rendezvény. Elhisszük, ha látjuk, hogy mások ott voltak, elhisszük, ha látjuk, hogy hogy zajlott az az esemény, karnyújtásnyira lévőnek érezzük ilyenkor ezeket a dolgokat, és előbb-utóbb, ha ez alapján megtetszik, elmegyünk. Tehát van egy másik érdekes megfigyelésem. Én, amikor elmegyek egy balatoni rendezvényre, fesztiválra, gasztronómiai eseményre, általában barátkozok a szomszéd asztalnál ülőkkel, vagy a jelenlévőkkel, és udvariasan, ha nem veszik tolakodásnak, akkor megkérdezem tőlük, hogy hogy kerültek ide. Honnan jöttek, csak emiatt jöttek-e, vagy esetleg más programjuk van, ami mellé kapcsolódó programnak választották az adott eseményt, és hogy honnan szereztek róla tudomást. És nekem egy picit meglepő volt, hogy nagyon magas a személyes ajánlásnak az aránya, tehát sokan mondják azt, hogy ismerőseink, barátaink voltak itt tavaly, és azt mondták, hogy ez nagyon szuper, ezért mi is most eljöttünk kipróbálni.
Milyen eszközök kellenek ahhoz szerinted, hogy ez a kampány sikeres legyen, azaz mondjuk egy ilyen ködös november közepi, akár hétköznapon is, egy családnak, hogyha nem tudom, nevelés nélküli munkanap van a suliba, akkor eszébe jusson, hogy irány a Balaton, ne üljünk a 4 fal között.
Ez egy hosszú távú szemléletformáló program, vagy szemléletformáló tevékenység. Az egyik fele a munkának az az, hogy a leendő vendégek számára megvilágosítsuk, elhitessük velük azt, hogy van miért ide jönni. A másik fele a munkának az meg a szolgáltatóknak a támogatása abban, hogy meggyőzése abban, hogy figyeljetek, van miért kinyitni, van ennek értelme, hogy ez a két dolog, a kereslet és a kínálat találja meg egymást. Ez nem megy egyik napról a másikra. Nagyon nehéz hosszú évek vagy évtizedek alatt kialakult rutinokat megváltoztatni.
Hol kommunikáljuk ezt?
Az elsődleges kommunikáció az online térben történik, weboldalakon, közösségi média profilokon.
Az kevéssé hatékony, amit régen, nem tudom, óriás plakátra kiragasszuk november, vagy nem tudom, október közepén, nem igazán. Egész évben vár a Balaton.
Hát nem beszélve arról, hogy...
Mert akkor ugye felmerül a kérdés, aki ezt olvassa, ha érzékeli egyáltalán ebben a plakát rengetegben, hogy oké, de minek? Mit tudok ott csinálni? Tehát ennél konkrétabban, célzottabban kell kommunikálni?
Egyrészt célzottabban, másrészt olyan programokat kell kínálni, aminek teljesen világos az időpontja, a helyszíne, mettől meddig tart, hogy tudom megközelíteni, hogy tudok oda eljutni, és hol fogok tudni aludni. Tehát, hogyha ezek az információk a szükséges és elégséges mennyiségben rendelkezésre állnak, akkor megszülethet a jó döntés. Azt se felejtsük el, hogy azért is az online kommunikáció és az online kampányok irányába terelődik az egész, mert egyre rövidül az az idő, amin belül az emberek a foglalási döntésüket meghozzák. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy októberi eseményre 2 hónappal előbb regisztrálnak. Ellenben lehet, hogy aznap reggel, ahogy mondtad, vagy előző nap találják meg az adott programot, és azt mondják, hogy ha még van rá jegy, ha még elférek, akkor én is jövök.
Uh-huh. Egy különösen nehéz kérdést teszek fel neked, és ez az évszakkal kapcsolatos, előttünk van a tél. Na most azt gondolom, hogy a 4 évszakos Balaton koncepciójának ez az egyik Achilles sarka. Mit lehet csinálni ködben, fagyban, esőben a Balatonnál?
Nagyon-nagyon-nagyon sok választ lehet adni erre a kérdésre. Én most kettőre próbálom meg leszűkíteni. Az egyik az az, hogy nincsenek már olyan igazi kemény telek. Nem is emlékszem, hogy utoljára mikor fagyott be a Balaton. Ebben az évben, 2025-ben, november 1. és 2. napján 19-20-21 fok volt és szikrázó napsütés a Balaton térségében. Tehát az egyik válasz az az, hogy rövidül a tél, és nem is olyan kemény, nem is olyan hideg. Tehát ezekben a téli időjárásokban szuper jól lehet túrezni, futni, kerékpározni, kutyát sétáltatni, gyerekeket a babakocsiban tologatni.
És a Rozmár Klub tagjai a tóban is megmertoznak.
Arról nem is beszélve a jegesmedvék, meg a hidegvizes csobbanók, meg a nem tudom micsoda. Mármint, ha találnak lépcsőt persze, bevezető lépcsőt a vízbe. A másik dolog az az, ezen a téli kínálattal kapcsolatban, hogy van, aki éppen ezt szereti. Ezt a nyugodtabb, csendesebb, elmélkedésre, magunkba fordulásra, meditálásra alkalmasabb időjárást vagy hangulatot. Ugye már lassan lehullanak a levelek a fákról, lassan a tó igazából ilyen festői kulisszává, háttérré alakul, nem a fürdőzés, meg nem a vitorlázás jut elsődleges szerephez, és ebben a lelassulásban, a megnyugvásban lehet ez egy nagyon kellemes helyszín.
Uh-huh. Van olyan, hogy hátradőlünk? És azt mondjuk, hogy 4 évszakos Balatonpipa, mindenki tudja, magától értetődik, működik, az alkotó pihen.
Mondanám, hogy van. Én már azzal nagyon elégedett lennék, ha azt látnánk, hogy a vendégek érkezése és az eltöltött vendégészakák és az elköltött pénz az egyenletesebben oszlik el a hónapok között, mint most. Ugye ma, ha egy ilyen grafikont elképzelnek a kedves hallgatók, illetve nézők, ami mondjuk mutatja oszlopdiagram formájában a vendégészakák megoszlását a 12 hónap között, akkor azt látjuk, hogy január-februárban ilyen kis lapos, március-április-májusban elkezd emelkedni, júniusban még magasabb lesz, július-augusztusban kiugrik, és utána szeptember-október-novemberre visszacsendesedik. Tehát ha ez nem lesz ennyire hullámos ez a görbe, hanem ennél kiegyenlítettebb lesz, mégpedig nem a nyár rovására, hanem az ősz-tavasz-tél javára, akkor én azt mondom, hogy megérkeztünk, akkor valami átment az üzenetből.
Na nézzünk akkor egy szakembert ehhez a témához, a 4 évszakos Balaton egyik szószólója, ő nem más, mint Tóth Balázs vállalkozó, turisztikai szakember, a Hello Balaton Lelle alapítója.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Szervusz Balázs, üdvözlünk itt a podcastben, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Törzshallgatóink már tudják, hogy ilyenkor mi jön, azt fogjuk feltárni, hogy milyen módon kötődsz a Balatonhoz.
Hát igazából én gyerekkoromban szerettem bele a Balatonba, édesapám a Budapesti Műszaki Egyetemen tanított, és ott megkérdettek egy vitorlástábort, akkor voltam 11 éves, és hát ott szerelem lett a hajózás.
Hol volt ez helyileg?
Balatonfüred. Már nincs ott az épület, most hétvégén voltam pont Füreden, és új szállodák épülnek a helyén, a MAFC telepen kezdtem én a vitorlás pályafutásomat.
És most?
Most Balatonlellén élek, hát tulajdonképpen 2002 óta, de Budapestről.
A munkád is oda?
Így van.
Nagyon jó témát tűztünk napirendre, ez a 4 évszakos Balaton, és úgy harangoztalak be a kedves aggatóknak, hogy te ennek a koncepciónak az egyik szószólója vagy. Honnan jött ez?
Hát mi nagyon-nagyon régóta kardoskodunk a négy évszakos Balaton mellett, és hát nem titok, legelőször tulajdonképpen a munkaerőpiaci problémákra szerettünk volna valamiféle választ találni. Mert
ezt kifejtenéd, hogy milyen munkaerőpiaci problémák voltak? Az, hogy nyára fel kellett duzzasztani a létszámot, aztán meg utána
szél? Két hónapos szezonra nem lehet üzleti modellt építeni. Aha. Tehát, hogyha én minőségi szolgáltatást szeretnék nyújtani, egy olyan turisztikai desztináció van, ami tulajdonképpen 2 hónapig működik, akkor én oda nem tudok szakembert vinni, nem tudok olyan ajánlatot tenni a munkavállalónak, hogy nekem dolgozzon. Tehát csak és abban az esetben tudunk jól együttműködni, hogyha én egy éves állást ajánlok neki. Uh-huh. És ahhoz, hogy tulajdonképpen ne csak passziánszozzon egész télen az adott munkavállaló, hanem legyen feladata is, ahhoz meg el kell érni, hogy a vendég is oda jöjjön, és ez a két dolog kapcsolódott össze. Tehát mi tulajdonképpen a saját kedvünkre kezdtük el ezeket a téli programokat szervezni, illetve hát nagyon-nagyon sok külföldi példát hoztunk haza, tehát nagy képviség nélkül állíthatom, hogy talán az egyetlen olyan ember vagyok, aki Európa összes téli műjégpályáját megnézte, elment, milyen programok vannak körépítve, az összes Balatonnal hasonlatos turisztikai desztinációban megnéztük, hogy ki mit csinál, hogy csinál, milyen programok vannak, a szállásadók milyen módon kínálják egy szezonon kívüli időszakban a szolgáltatásaikat, és ezt megpróbáltuk a Balatonra integrálni, és hát azért azt mutatja, hogy sikerült.
Ez a munka mikor kezdődött?
Tulajdonképpen már ilyen 2008 környékén kezdtük el, de ennek a kicsúcsosodása 2015-re érkezett el.
Hát az akkor ez egy évtizedes koncepció lassan.
Igen, nyilván nagyon-nagyon ellenszélben mentünk, sokszor még most is ellenszélben megyünk, ugyanis hát azért még nagyon-nagyon sokan nem mérik ezt föl, hogy a Balatonnak nincs más esélye, csak négy évszakossá válni.
Ez mit jelent ez az ellenszél? Egy kicsit sejtelmesen fogalmazol, azért kérdeztem rá.
Attól kezdve, hogy maguk a vendégek, tehát ha itt kimennénk az utcára, és megkérdeznénk, hogy a Balatonra gondol-e téli desztinációként az átlag járókelőit Budapesten, nagyon sokat javult a helyzet az elmúlt 10 évben, de azt gondolom, hogy jelentős rész még most is azt mondaná, hogy nem. Tehát a Balaton az lángos nyárstrand. És mi pont azt valljuk, hogy rugaszkodjunk el a lángos nyárstrand szavak hármasától, mert a Balatonon annyi minden van, ami miatt érdemes oda menni, hogy ne szűkítsük ezt le egy július-augusztusi főszezonra.
Ide hagyd szúrjak be egyet, amikor mi életünkben először találkoztunk, az egy erősen hideg, késő őszi, koratéli időpont volt, Balaton lellén egyébként, és kérdeztük a Balázst, hogy jó, de most akkor tök jó, hogy itt vagyunk, meg van szállásunk, mit fogunk csinálni? Ami ilyen halál természet, és hajózni fogunk. Én az egészet nem értettem, akkor tudtam meg, hogy vannak olyan kikötők egyáltalán, amiben áramoltatják a vizet, és nem kell kivenni a hajókat, vagy nem feltétlenül kell kivenni. A másik az, hogy volt egy szuper hajótok, ami úgy tudom, meg is van.
Megvan még most
nem
is.
Tudom, hogy most hol teljesít szolgálatot. Téli hajózás a Balatonon, szikrázó napsütésben, mindenki próbálja ki, erősen javaslom.
Hát nem jut a hajózás az eszébe az embernek a téli hónapokban, ebben egészen biztos vagyok. Mennyire volt fogadókészség a helyi vállalkozók, meg mondjuk a helyi önkormányzatok, a helyi lakosság részéről erre, hogy ti pesgést akartok odavinni a csendesebb hónapokban is?
3 halmazt említettél. Az önkormányzat részéről egyáltalán nem volt fogadókészség. Talán pici változás van, de még most sem érzem azt, hogy ők átlátnák azt, hogy miről szól a téli Balaton. A helyi lakosság elképesztően jól fogadta ezeket a kezdeményezéseket, tehát most már tulajdonképpen nagyon sok olyan eseményt lehet szervezni, ahol nem is feltétlenül a turisták adják az odalátogatók zömét, hanem a helyiek. Tehát egy olyan élettér, most én nyilván Balatonlele és a környékéről beszélek, most hétvégén volt például az önkormányzat szervezésében, és ezért mondom, hogy azért van pozitív előremozdulás is az ő nézőpontjukban, csináltak egy ilyen csokit vagy csalunk rendezvényt, 200 gyerek regisztrált rá. Ahogy elnéztem, ott voltak helyiek, voltak turisták, voltak nyaraló tulajdonosok, de zömében helyiek voltak. Tehát a helyiek nagyon-nagyon-nagyon jól fogadták ezt a kezdeményezést. A vállalkozóknál egy picit ilyen lassú vízpartot most esete forgott fenn. Uh-huh. Tehát amikor annó még mi a balatoni körrel elkezdtük ezeket a gasztro rendezvényeket, akkor ilyen távolról figyelték a helyiek, hogy mit akarunk mi. December első hétvégén oda vittünk Balaton lellén a kikötőbe 10-12 éttermet, mit akarnak ezek, és amikor azt látták, hogy ez siker, és azt látták, hogy jönnek az emberek, és tele van a város, és jóformán megállni nem lehet, akkor megkerestek, hogy hát ez tök jó, hogy a Balaton környéki éttermekkel ezt megcsináltuk, de mi lenne, hogyha csinálnánk helyi éttermekkel is, és akkor utána csináltuk meg ezeket a kishegyi rendezvényeket, amik azóta is, azt hiszem, 8 éve nagy sikerrel futnak.
Hát ugye téli vitorlás versenysorozat, műjégpálya, gasztropiknik, kishegyi kortyok és falatok Murci Fesztivál, ez mind-mind szezonon kívüli program.
Így van.
Ez azt mutatja, hogy ez fejlődő ez a történet. De a jó példa ragadós? Tehát abszolút, ez kezdett a lelei térségen túl is elharapózni? Hogy látod?
2016-ban, amikor mi kitaláltuk, hogy egy műjégpályát telepítünk a Balatonpartra, akkor nagyon sokan hülyének néztek minket. Volt olyan, aki lejött korcsolya nélkül, mert nem hitte, hogy ott van egy jégpálya, majd amikor látta, hogy ott a jégpálya, akkor kérdezte, hogy akkor bérelni is lehet, mondtuk, hogy természetesen, és korizott egy jót.
Ez igazi műjégpálya volt, vagy az a műanyag?
Ez nem, ez fagyasztott víz tulajdonképpen, ez klasszikus, normális jég. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez műjégpálya, de igazi jég. Hát mesterségesen van a jég előállítva, de igazi a jég. Tavaly 13 jégpálya volt a Balatonon. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon is ragadós a jó példa. Szerintem mindannyian voltatok a füredi műjégpályán, hát én ott konkrétan elsírtam magam, tehát ahogy említettem, én tényleg azért Európa legtöbb műjégpályáját láttam, és bizton állítottam, hogy ez a füredi, ez top kategória. Tehát minden rendezésében...
Azoknak a hallgatóknak, illetve nézőknek mondjuk, hogy nem tudják pontosan, hogy ez micsoda, ez a 2 kilométer hosszú a Tagore sétány egyik végétől a Helka?
Majdnem odáig tart. A sarkáig.
Oké, tartsunk egy rövid szünetet, és akkor innen folytatjuk, maradunk a 4 évszakos Balaton koncepciójára, és annál, hogy mit is lehet télen csinálni például a Balaton mentén, továbbra is a vendégünk Tóth Balázs vállalkozó turisztikai szakember, a Hello Balaton Lelle alapítója, és nem mellesleg a 4 évszakos Balaton egyik szószó.